részéről mindig elmondjuk a munkáltatóknak, az érdekképviseleti szervezeteknek, hogy ez a téma is egy rendkívül komplex munkavédelmi téma, amelyben mi hallottuk orvos megközelítéssel, műszaki megközelítéssel, ergonómiai megközelítéssel kell végig gondolnunk, mielőtt bármit lépünk. Mi meg szoktuk tenni azokat az intézkedéseket mindig munkáltatók, amelyek gyakorlatilag minket is értnek, tehát a munkáltatókat is, mert nem csak a munkavállaló éri ez a hőhatás, hanem a munkáltatót is. Én például magam részéről úgy szoktam kezelni ezt a problémát a saját cégemnél, hogy megnézem azt, hogy mikor éppen ilyen hőhatás miatti stressz helyzet is kezd előállni a dolgozóknál, egy nagy adag fagyival beállítok, és már is könnyebben megy tovább utána az egész. Nem mindenkinek ajánlom az életben, mondjuk 200 embert nem biztos, hogy fagyival kell ellátni, de az apró gesztusokkal, az, hogy ott odafigyeléssel mindent meg lehet oldani, meggyőződésem, és nyilván ehhez a munkavállalók, munkáltatók és a foglalkozás egészségügyi szolgálat szoros együttműködése szükséges, hogy a tovább lépés meglegyen ebben a kérdésben, és nyilván a tudományos alátámasztás, amire Bonidi úr hivatkozott.
Uraim, köszönöm szépen a beszélgetést, hogy a rendelkezésünkre álltak.
Köszönöm szépen.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
Komoly torlódás mutatkozik az Erzsébet hídon, és érdekes módon most nem Pest felé, hanem Buda felé. Elég hosszú tömött sorokban állnak ott az autók, nem tudjuk, hogy miért. Hogyha önök éppen arra autóznak, talán a Hegyalja út felé, ahol lehet, hogy szintén torlódás van, szóval Buda oldalán az Erzsébet hídról, ahogy le lehet hajtani, akkor a 0630303953-as SMS számon tájékoztathatnak bennünket, hogy mi történik arra felé, és mi majd továbbadjuk azt az autósoknak. A belvárosban egyébként nyugodt a helyzet, talán a József körúton torlódtak egy kicsit a járművek a Blaha-Lujza tér felé, de 2-3 lámpaváltás alatt is túl tudnak jutni a Gócponton, aztán pedig könnyen lehet majd haladni. Baleset történt a 451-es főúton Csongrád és Szentes között, a Tisza híd közelében itt két autós ütközött. Torlódás nincs, de a forgalom nagy valószínűséggel lelassul, mert hogy az egyik jármű a felező vonalon áll, amíg a helyszínen is véget nem ér, addig biztos, hogy itt lesznek problémák.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:04, jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Bevizsgált tapaszokat használt Kolonics György közölte a Magyar Kajakkenu Szövetség és az Országos Mentőszolgálat. Barát Etele a szövetség elnöke a mentősök vasárnapi nyílt levelére reagálva kijelentette, hogy a sportolón olyan tapaszok voltak, melyeket előzetesen a Magyar Olimpiai Bizottság bevizsgáltatott, és a beszerzésüket is támogatta. Az Országos Mentőszolgálat központi rohamcsoportja Ludasi Róbert Kolonics edzőinek megjegyzéseire válaszul fogalmazta meg a nyílt levelét, melyben többek között felvetette, hogy a tréner miért nem arról beszél, milyen tapaszok voltak a kétszeres olimpiai bajnok kenus testén. Legalább 30 lövést adtak le 4 Galga Györki lakóházra múlt éjjel, nem sérült meg senki. A Pest megyei településen ismeretlenek lövöldöztek, a rendőrök több töltényhüvelyt is találtak, jelenleg is helyszínelnek. Olá Csaba, a Roma Polgárjogi Mozgalom Pest megyei elnöke az MT-nek azt mondta, hogy június közepén Galga Györkön több roma családot is megfenyegetett a magyar gárda. Lemondott Elbert Gábor. A sportszakállam titkár ma nyújtotta be lemondását Gyenesei István önkormányzati miniszternek augusztus 8-áig maradt posztján. Elbert Gábor a Klubrádiónak azt mondta, hogy van néhány számára fontos dolog, amelyről másképp gondolkodnak a sportot is felügyelő miniszterrel, de részleteket nem közölt. Hozzátette, hogy nem hirtelen döntésről van szó, már korábban megszületett benne az elhatározás, de azt meg akarja várni, hogy az olimpiai csapat elinduljon Pekingbe. A Magyar Ingatlan Szövetség továbbra is azt szeretné, hogy a főváros és Újbuda önkormányzata írjon ki pályázatot a Kelenföldi Városközpont fejlesztésére. Merli Péter elnök azt mondta, hogy a szövetség vállalja a nyílt piaci eljárás lebonyolítását is. A fővárosi közgyűlés június végén döntött úgy, hogy az ingatlant egy magáncég kapja meg egy Bogdáni úti ingatlanért cserébe. Csak nem egy hangú döntés született a monetáris tanács ülésén, amelyen 8,5%-os kamat tartására szavazott a testület, közölte Karvalics Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Hozzátette, hogy a gazdaság egyensúlyi helyzete javul, a költségvetési hiánnyal együtt a külső finanszírozási igény csökkent. Az alelnök kihangsúlyozta azt is, hogy a kamat szinten tartásához az inflációs célnak is teljesülnie kell. Röviden az időjárásról, hajnalra 14 fokig hűl a levegő, holnap változóan napos száraz időnk lesz élénk széllel, péntekig marad a hűvös változékony idő, a hétvégén pedig ismét kánikula valószínű. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A szakszervezetek nem hajlandók elfogadni az Alkotmánybíróság döntését, amely szerint a veszélyes munkaköröknél július 1-től megszűnt a kedvezményes 36 órás munkahét, és azt a munkáltatók 40 órára bővíthetik. Hogy mitől tartanak az ágazati érdekképviseleti szervezetek, erről beszélgetünk a következő percekben. Vendégem a stúdióban Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének a elnöke. Jó napot kívánok!
Köszönöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
És itt van két érintett munkavállaló, Miklós és József is a stúdióban. Ők arra kértek, hogy ennél többet nem mondjak, de köszöntöm Önöket, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tapasztalataikról fognak beszámolni hamarosan. Székely úr, még azelőtt fordult a vegyész szakszervezet az Alkotmánybírósághoz, hogy a témát megtárgyalták volna az Országos Érdekegyeztető Tanácsban. Mi indokolta azt, hogy ennyire
sikeresen? Nem az Alkotmánybírósághoz, azután fordultunk, hogy láttuk azt, hogy itt nem fogja a munkáltatói oldal azt elfogadni, amit a szakszervezet, illetve a munkavállalói oldal javaslatként letett az asztalra.
Mégpedig?
Mi szerettük volna azt, hogy az Alkotmánybíróság rendeletének megszüntetése alapján kerüljön az expozíciós idő szabályozásra, pontosan azért, mert azok az aggályok, amelyek ezt a rendeletet eddig életben tartották, a mai napig fennállnak.
Igen, mert hogy a munkavállalók ellenálltak annak, hogy az évvégi kollektív szerződésben rendezzék az ügyet. Miért volt ekkora ellenállás a részükről?
Hát egyrészt azért is van nekünk is aggályunk afelől, hogy ezt kollektív szerződésben kellene szabályozni, mert ágazati kollektív szerződésre nincs esély a vegyiparban, hiszen olyan sok apró kis cég van, kis vállalkozás, amely valamilyen formában biztos, hogy kibújik az ágazati kollektív szerződés hatája alól, és így a munkavállalók nincsenek védve. Egy rendelettel, egy törvényi jogszabállyal ez sokkal egyszerűbb a munkavállalók számára.
Kíváncsi lennék, az urak hogyan látják ezt a kérdést? Az önök bőrére megy a játék.
Miklós vagyok, igen, az egyik érintett vegyipari cégnek a munkavállalója. Nálunk sem volt megállapodás a kollektív szerződésben, így vezérigazgatói utasításban július 1-től 40 órás munkarendben dolgozik minden IKM rendelet által érintett munkakörben foglalkoztatott munkavállaló változatlan bérért. Ez 11%-os túlmunka ellenében gyakorlatilag azonos bért jelent. Különösen kedvezetlen az, hogy a több műszakosok itt a munkaidőkedvezményt úgy kapták meg, hogy egy évben 26 fizetetlen szabad napjuk volt, most gyakorlatilag 26 napot ingyen foglalkoztatják őket.
De itt csak az ingyen foglalkoztatás a probléma?
Nem, itt a 26 nap kedvezetlen munkakörülmények között eltöltött idő a fő probléma, valamint az is nagyon nagy probléma, hogy ősszel a munkáltató a teljes foglalkoztatotti állományt havi béres munkarendbe átállította. Ez azt jelenti, hogy hát kikerült annak a lehetőséget, hogy az órabéreseknek ki lehessen fizetni a többlet munkaidőt, valamint generált egy olyan problémát, ami jelenleg abban jelentkezik, hogy egy több műszakos munkavállalónak a bére áll az alapbérből és a pótlékos többlet munkavégzésekből. Most a pótlékos többlet munkavégzéseket ezt visszaszámolják órabérre, ami 11%-kal lecsökkent a megjelenkezett munkaidő alap miatt, tehát itt plusz elszenvednek a dolgozók, hát számításaink szerint, akik nem sok túlmunkát végeznek, azok olyan 3-4%-ot, akik sok túlmunkát végeznek, azok 7%-ot is. Tehát így kvázi 20%-os bér csökkenés is elképzelhető.
József, azon gondolkodtak már, hogy mi lesz, hogyha egymást helyettesíteni kell a szabadságolások idején?
Az a probléma ideig nem merült föl, mert igazából a munka nem lett kevesebb, csak a bér az, amit ugye kevesebbet kapunk, viszont ami még hatalmas probléma.
Mert hogy kedvezőtlen körülmények között, akkor még többet kell majd.
Igen, de változatlanok viszont a körülmények, a vegyi anyagok azok ugyanazok a körülmények, ugyanazoknak a hőhatásoknak vannak kitéve a dolgozók. Ezeken a területeken általában ugye a több műszakos munkarend is ugye egy olyan életvitelt kényszerít ki, ami nem feltétlenül egészséges, és a zárt ruházatot mindenhol megköveteli.
Most a jogszabály arra hivatkozik, hogy minimálisra csökkent az egészségkárosító technológia. Igaz ez?
Ez nem igaz. Nem igaz, mert az tény, hogy nagyon sok multinacionális cég, aki Magyarországon veszélyes anyaggal foglalkozik, valamilyen szinten beruházott magába a technológiába. De azok a munkavállalók, akik eddig gázálarcban vagy valamilyen védőeszközzel dolgoztak, azok ugyanúgy dolgoznak, ugyanúgy kapcsolatban vannak a veszélyes anyagokkal, tehát semmit sem indokolja azt, hogy az a megnövekedett úgynevezett expozíciós idő az egészség terhére történik. Ezt mindenféleképpen úgy gondoljuk, hogy ezt törvényileg kell szabályozni.
Miklós, tartanak elbocsátásoktól?
Jelen pillanatban még erről nincsen szó. Rengetegen dolgoznak, folyamatos munkarendben túlórát végeznek. Szó van bizonyos területeken a 200 órás túlóra keret 300 órára emeléséről. Én úgy gondolom, hogy ez fog csökkenni a 40 órás munka rendbevezetésével, de a jövőben nem lát senki.
Na most ugye ez egy másik kérdés, hogy azzal, hogy a 36 órás rendelet megszűnt, onnantól a munkáltató fölemelheti a túlórát, hiszen ez pontosan az volt a lényeg ennek a rendeletnek, hogy itt ezekben a munkakörökben nem lehetett túlórát végezni, hiszen itt a veszélyességről van szó. És ezt ebben a pillanatban, hogy az Alkotmánybíróság nem vizsgálta a rendeletnek a tartalmát, az a lehetőség állt fenn a munkáltatók számára, hogy túlórában lehessen dolgoztatni a munkavállalókat.
Milyen a hangulat az intézkedések hatására? Mennyire érezteti ezt a napi munkájukban?
Hát az embereknek úgy általában, legalábbis az én területemen ritkán látott az összefogás és a felzúdulás, de hát tehetetlennek érzik magukat az emberek addig, amíg ilyen körülményeket biztosítanak az Alkotmánybíróság felől.
Miklós?
Hát én nagyon szomorú vagyok, mert nálunk elégedetlenség az hatalmas, de nem látok összefogást.
Tehát zugolódás?
Zugolódás szinten van elégedetlenség, de nem veszem észre, hogy tennének, összefognának az emberek, és egy emberként kiállnának az érdekeiért, saját érdekeikért.
Székely úr, kivárják az évvégéig kapott haladékot, vagy már most további lépéseket terveznek?
Nem, mi további lépéseket tervezünk. Az Alkotmánybírósággal párhuzamosan az Európai Unióhoz fordulunk. Ott egy petíciót fogunk beadni. Ennek egyébként nagyon komoly következményei vannak a későbbiekben, tehát ezért is mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy ezek a munkavállalók abban a védelmi környezetben kerüljenek, amelyekben voltak.
Na most röviden még csak annyit, hogy ugye az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez lehet fordulni, hogyha valaki olyat tapasztal, hogy nem megfelelőek a munkakörülmények, ez megoldás lehet?
Ez nem megoldás, mert az általában, és ezt sajnos ugye azt tapasztaljuk, hogy ezeknek az úgynevezett kockázatelemzéseknek, amelyeket a törvény ír elő, a munkáltatók megfelelnek, hiszen a kockázatelemző cég az a pénzért mindent le fog írni, amit szeretne az adott megbízó.
Tehát ezt
mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy egy olyan független ellenőrzési kontrollt kell kidolgozni, amellyel azok az expozíciós idők és azok a veszélyes anyagok elemzése kerülnek, és ebben segít némileg a REACH, ahogy a munkavállalók minél kevesebb veszélyes anyagokkal legyenek kitéve.
Köszönöm, hogy itt voltak, és megosztották tapasztalataikat a hallgatókkal.
Köszönjük szépen.
Most következnek a legfrissebb közlekedési információk, utána pedig az atipikus foglalkoztatás előnyeivel és hátrányaival folytatjuk.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
A hallgatók nagyon segítőkésznek mutatkoztak abban, hogy felderítsük, hogy mi okozza vajon a torlódást az Erzsébet hídon Buda felé. Padre például egyből telefonált, és ő azt mondta, hogy a Sasadi útnál, a Petőfi laktanyánál a városból kifelé a belső sávban legalább két autó biztos, hogy koccant, ez okozhat hosszú torlódást, és az Erzsébet hídról lefelé jövet Buda felé egy műszaki hibás autót szerelgettek ott félretolva, az is akadályozta a közlekedőket. Aztán mostanra, ahogy az utv.hu kameráit megnéztem, láttam, hogy a sor az gyakorlatilag föloszlott, tehát vagy félrevontatták ezeket az autókat, vagy valahogy megnyílt az út, és kevesebben lettek az utakon. Ellenkező irányba viszont torlódik a forgalom az Erzsébet hídon, tehát Pest felé most már nagyon nehéz átjutni. Egyébként az Árpád hídon jól lehet haladni, bár a Váci útról nem könnyű fölhajtani az Árpád hídot, biztos meg tudnak írni egy-két SMS-t a volán mögött. A hídon már jó a helyzet, és nagyon kevesen vannak a Margit hídon is, ott mindkét irányban jól tudnak előre haladni. Félpályás lezárásra számítsanak a 3-as főúton Kistarcsánál, a 6-os főúton Ercsinél, Iváncsánál, Adonnál és Kulcsközségnél is, a 61-es főúton pedig Tamásinál várja önöket félpályás lezárás, lefele jó, hogyha óvatosan vezetnek, de van egy teljes lezárásunk is a mai napra az M5-ös autópályán Budapest felé, az 52-es főúti csomópont le- és felhajtó ága is zárva van, erre felé ne menjenek.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A távmunka, részmunkaidős foglalkoztatás, a munkaerő kölcsönzés Európával ellentétben nálunk itt Magyarországon ez igencsak lassan terjed. A dolgozók minden esetre bizonytalannak érzik, a munkáltatók pedig nehezen mozdulnak ebbe az irányba. Az okokról és a következményekről beszélgetünk a Friedrich Ebert Alapítvány és a Goethe Intézet nemrég rendezett közös konferenciáján a szakértők. Ketten most műsorunk vendégei a résztvevők közül. Köszöntöm a stúdióban Rózsáné dr. Lukovics Mariant, az MSZOSZ és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezet munkajogi szakértőjét. Jó napot kívánok! Köszönöm
a hallgatókat, és szent.
És telefonon tart velünk dr. Frey Mária, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet tudományos főmunkatársa. Köszöntöm!
Jó napot kívánok!
Először Lukovics Mariant kérdezem, nevezhető-e az atipikus foglalkoztatás a munkaerőpiac vadonatúj formájának, miközben már nem itt kellene tartanunk?
Hát olyan vadonatújnak talán nem nevezhető, hiszen a új munkatörvénykönyvünk megjelenése után 1992-ben már fölmerült például a részmunkaidős foglalkoztatás, de vannak olyan formák, amelyek valóban újonnan léptek be, vagy újonnan terjedtek el, ilyen például a munkaerőkölcsönzés, vagy a távmunka. Hát sajnos elterjedtségről nem nagyon beszélhetünk. Igen, gyerekcipőben jár, ennek különböző okai vannak. És nagyon sokat vizsgáltuk mi ott ezen a konferencián, hogy milyen okok vezettek oda, hogy ezekkel nem nagyon találkozunk.
Milyen okokat említene az gyorsan?
Hát én azért a költségkihatásokat, gazdasági költségkihatásokat, az elterjedtségét és a munkáltatók részéről megvalósuló rugalmatlanságot, a munkavállalók körében pedig a félelmet az új formáktól. Ezeket említeném, hogy hirtelenjébe fő okok.
Majd mindjárt megnézzük részletesebben is. Frey Máriát kérdezem. A nyugati tapasztalatok szerint növeli a foglalkoztatottsági szintet az atipikus foglalkoztatás, amire Magyarországon igencsak nagy szükség lenne, mégis nagyon nehezen terjed ez. Ön milyen okokat említene?
Hát azt tudom mondani, hogy bizonyos fajtáit növeli, bizonyos fajtáit nem. Egyes formája az atipikus foglalkoztatásnak a posztindustriális gazdasági fejlődéshez kötődnek, tehát a szolgáltató szektor megváltozott munkaerő szükségletéhez, mások pedig a globalizáció okozta költségcsökkentési kényszer szülöttei. A okok ilyen módon azt lehet mondani, hogy foglalkoztatási formánként mások és mások. Ugye a távmunka kapcsán elég világos, hogy hiába van kínálati oldalról, tehát az emberekben, főleg a hátrányos helyzete egyenekben nagy igény az atipik, tehát a távmunka iránt, főleg az a vonzó számukra, hogy ezt otthon tudnák végezni. Azért ezzel önmagában nem lehet távmunka piacot teremteni, hiszen itt azért ez a tudástársadalom fő foglalkoztatási formája lenne, aminek a feltétel az infokommunikációs infrastruktúrának a fejlettsége. Hát etéren nálunk vannak hiányosságok, tehát azt gondolom, hogy ahogy a majd a gazdaság fejlődik, és ezek a természetes szükségletek megérlelődnek, úgy halad előre ez a folyamat. Az önfoglalkoztatottak esetében ugye azt hiszem, hogy sok a kényszervállalkozó, aki azért váltja ki vállalkozó igazolványát, hogy meg tudja tartani a munkahelyét, vagy így kerüljön ki a munkanélküliségből. Határozott munkaidő szerződést azért nem önként kötnek az emberek, hanem belekényszerülnek ilyen foglalkoztatási formában.
Bár ez Európában bevett gyakorlat?
Hát bevett, de elsősorban azért bevett, mert a munkáltatók ilyen módon próbálják elkerülni a végkielégítés fizetési kötelezettséget. Tehát attól függően, hogy hogy van szabályozva a munkaviszony megszüntetés, ez mennyire drága a munkáltatónak, úgy van érdekeltsége a munkáltatónak e foglalkoztatási formában. Most a részmunkaidő az, amiben valóban nagy foglalkoztatási potenciál rejlik. Tehát itt van a legnagyobb különbség Magyarország és az Európai Unió legtöbb tagállama között. Ugye nálunk a férfiak körülbelül 2,5, a nők pedig egy olyan 5-6%-a dolgozik részmunkaidőben. Hát főleg a nőkre jellemző, hogy az Európai Unió átlagában az 1/3 részmunkaidős, és hát nálunk is nagy lenne az igény elsősorban a kisgyerekes anyák részéről, akik ugye ha dolgoznak teljes munkaidőben teszik, és akik esetében a részmunkaidő vagy rugalmas munkaidő hiánya tényleges tárgya az otthoni és munkahelyi kötelezettségek összehangolásának.
Hát viszont ha már itt tartunk, igen, akkor mindenképpen el kell mondani azt a vállalatvezetői hozzáállást, hogy aki nem 8 órában dolgozik, annak a munkához való hozzáállása nem komoly. Nem tudom, hogy ez
hát
ügyben
ez is,
mit tennének
ez lehet,
hozzá.
Ezt meg azt szeretném hozzátenni, hogy végsősoron azért a részmunkaidő sem napi 4 óra. Tehát azt is nyugodtan be lehet úgy osztani, hogy hetente mondjuk 2 vagy 3 egész napos foglalkoztatási viszont jelentsen, és így osztanak meg egy munkakört. Tehát ez azt gondolom, hogy a munkavállalók és a munkáltatók oldaláról is egy újfajta gondolkodásmódot és üzemgazdálkodási módot jelent. Mindig azt szoktam mondani, hogy a flexibilizáció, tehát a rugalmasítást a munkaerőpiacon a fejekben kellene először is elkezdeni.
A stúdió vendégem Lukovics Marian bólogat.
Így van, természetesen, hogy így van. Azt látjuk mi is, a szakszervezetek is, hogy nagyon sok esetben nem jól mérik föl, talán se a munkáltató, se a munkavállalók az egyes foglalkoztatási formáknak a veszélyeit, mert például a szolgáltatásban, ahol rugalmasan, tényleg valóban rugalmasan kell alkalmazkodni az igényekhez, nagyon sok esetben a munkavállalók maguk is ragaszkodnak a napi 8 órához, de ugyanúgy megvan fordítva is, amikor lehetőség lenne, mert a munkatörvénykönyv meglehetősen rugalmas arra, hogy a munkaidejüket a igényekhez igazítsa a munkáltató, akkor sem teszik ezt
de
meg.
De a rugalmasságnál meg kell említenünk azt is, hogy a szakszervezetek is tartanak ettől a rugalmas
hát
munkavégzéstől.
Hát természetesen. A rugalmas munkavégzésnek számtalan veszélye van. Vannak olyan esetek, én a kereskedelemben dolgozom, immár kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetében dolgozom már több mint 20 éve, és azt tapasztaltam, hogy nagyon sok esetben a visszaél a munkáltató azzal a helyzettel, hogy a munkavállaló hajlandó elvállalni egy részmunkaidőt, hajlandó elvállalni egy rugalmasságot, egy állandó váltakozó beosztást, és ezzel együtt ők többet dolgoznak, és ennek
kiszolgáltatottsága
magasabb, és eznek elsősorban az indoka, hogy az élő munkát felhasználó szolgáltatásban, tehát nagy rész élő munkát felhasználó szolgáltatásban, bizony a munkavállaló költségei, a foglalkoztatás meglehetősen drágad. És gondoljunk végig, hogyha egy teljes munkaidős helyet beállítanak 2 részmunkaidőst, azután ugyanúgy kell fizetni például az egészségügyi hozzájárulást. Tehát mindenféleképpen a munkáltató munkavállaló részéről is nagyon-nagyon komoly fenntartások vannak az ilyen alkalmazásához. Amikor viszont könnyen lehetne mondjuk például egy kereskedelmi üzletben a munkaidő beosztást megváltoztatni, akkor bizony sok esetben az ott lévő vezető, aki nem is mindig a munkáltató, hiszen ő csak egy ilyen középvezető szinten van, nem veszi a fáradtságot, hogy átgondolja, hogy kit hívjon be részmunkaidőbe, kinek kell most hazamenni. Hát egy kicsit ez egy szervezési feladat lenne, és mi azt tapasztaljuk, hogy ezen nem igen élnek a munkáltatók.
Frey Mária?
Annyit tennék hozzá, hogy ugye az egészségügyi hozzájárulás, ez a fix összegű befizetési kötelezettség időarányos, tehát nem jelent többletköltséget akkor sem a munkáltatónak, hogyha 2 ember után fizeti, mert hogyha ez egy teljes munkaidős munkakört tesz ki, akkor ez nem haladja meg annak a mértékét. Ugyanakkor az tény, hogy vannak olyan többletköltségei, hogy már mondjuk a munkaruha, vagy a bérlet hozzájárulás, vagy az étkezési hozzájárulás esetleg ilyenkor 2 munkavállaló után fizetendő. De hát én azt is egy fontos oknak látom a munkáltatói elzárkózásra, hogy amíg a piacon találnak olyan munkaerőt a munkáltatók, aki szabadon, illetve hát kényszerből teljesíti az ő elvárásokat, úgy nem kénytelenek a munkáltatók sem alkalmazkodni üzemszervezési megoldásaikban a munkavállalók igényeihez, esetleg családi kötelezettségeikhez, letán a bejárási igényükhöz, tehát a menetrend változásához. hiszen nagyon sok olyan ember találnak a munkaerőpiacon, aki mindenféle korlát nélkül boldogan elvállalja a felszabaduló üres állást.
Tudjuk, hogy Magyarországon kevesen dolgoznak nagyon sokat. Hogyan lehetne egyszerre a versenyképességet is és a munkavállalók biztonságát is szolgálni, Frey Mária?
Hát ez napjaink legfokosabb kérdése. Hát tulajdonképpen egyfelől csökkenteni kellene a foglalkoztatásnak a terheit, de hát ezzel tudom én, hogy a másik oldalon épp a munkavállalók biztonságát veszélyeztető megoldások születnek. Hát azt tudom mondani, hogy csak a munkavállalók és a munkáltatók megállapodásával.
Ezzel tökéletesen is egyetértek. Minden szinten meg kellene állapodni a olyan megoldásokat, amelyek nem okoznak, nem vezetnek ahhoz, hogy emelkedjen a munkáltató költség, és nem növeli a munkavállalók bizonytalanságát, kiszolgáltatottságát.
Hölgyeim, köszönöm a mai beszélgetést, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra. A hallgatók Rózsáné dr. Lukovics Mariamt, az MSZOS és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének munkajogi szakértőjét, valamint dr. Frey Máriát, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet tudományos főmunkatársát hallották. Mára ennyi fért a műsorunkban, amit természetesen meghallgathatnak a Klub Rádió honlapján, vagy a www.vds.hu internetes oldalon is. Én kollégáim Burger Lajos, Bán Szilvia és a szerkesztő Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Szolidaritás.hu legközelebb egy hét múlva, hétfőn 15 órától Utasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, Dési János vagyok. Örülök, hogy ma is velünk tartanak. Gyorsan elmondom azokat a témákat, amelyeket rövidesen megbeszélhetünk. A nemzet lelkében a baj, mondta Orbán Viktor Tusnádfürdőn. Egyébként az elemzők megemlítik, hogy a korábbi évekhez képest Orbán visszafogottabb beszédet mondott, és azt is hozzátette, korán sem biztos még a győzelem, mármint a Fidesz győzelme, azért még nagyon sokat kell tenniük. Aztán folyik a vita a mentősök és a tragikusan elhunyt Kolonis György edzői között. Elég hamar odaértek-e a mentősök, illetve ki lehet a felelős azért, hogy nem tudták megmenteni a kétszeres olimpiai bajnok Kenust. Aztán tovább beszélünk arról, hogy hol van a véleményszabadság határa, többek között Magyar Bálint és Pető Iván közös levele ad erre apropót, amelyet a legfőbb ügyészhez írtak, és ebben többek között így fogalmaznak, milyen érdekeket kell védeni az államnak, a békés vélemény.